are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket mai műsorunkban. A múlt héten egy külföldi zeneszerző Beethoven magyarországi kapcsolatairól volt szó, most folytatom ezt a gondolatsort, és két másik híres muzsikus, ugyancsak B betűvel kezdődő nevű zeneszerző magyar ihletésű darabjairól lesz szó. Az egyik Johannes Brahms, aki 1833. május 7-én született Hamburgban. Parasztból lett zenész apja, galambtenyésztéssel is foglalkozott, de ez a tevékenysége jobbára csak vitte a pénzt, Brahms viszont tőle tanult hegedülni és zongorázni, kisgyerekként a zene mellett a játékkatonák gyűjtése volt a szenvedélye. Sanyarú anyagi helyzetük miatt 10 éves korától nem csak színházi zenekarokban, hanem bordélyokban is hegedült, a legenda szerint ilyenkor a kottatartóra helyezett könyveket olvasta a játék közben, s némi pénzhez jutott táncdarabok átirataival is. 17 évesen lett Reményi Ede hegedű művész zongora kísérője, aki azért kényszerült emigrációba, mert a szabadságharc alatt Görgei segédtisztje volt. Reményi révén ismerte meg behatóan a magyar és a cigányzenét, így születtek meg magyar táncai, a 21 zongora darab közül 8-nak született ma is népszerű zenekari átirata. Brahms 1853-ban megismerkedett egy másik magyar hegedűművésszel, Joachim Józseffel, ő ajánlotta be Liszt Ferenchez. A találkozó azonban csúfos kudarcba fulladt, mert a turnéktól holtfáradt Brahms éppen akkor aludt el, amikor Liszt egy új művét játszotta el neki. Brahms 121 alkotását látta el opusz számokkal, két ládányi fiatalkori művét elégette, a 122-et halála után sorolták be az életműbe. Az operán kívül minden műfajban alkotott, írt kamarazenét, szonátát, dalokat, orgonaműveket, zongoraversenyeket és egyházi kórusokat, dalköltészete is jelentős. Legismertebb alkotásai a Német Requiem, amelyet édesanyja halála után komponált, az általános szokástól eltérően nem latin, hanem német szövegre, amelyet ő maga állított össze bibliai idézetekből. Kedvelt még a variációk egy Haydn témára, a Wiegenlied, bölcsődal, és persze magyar táncai. 4 szimfóniai közül az elsőt, a C-molt, Beethoven 10. szimfóniájának is nevezik, mert a finálé fő témája feltűnően hasonlít a 9. szimfóniára. Egyetlen hegedű versenyének fináléja a magyaros hangvételű, utolsó zenekari műve a hegedűre és csellóra írott ámol 2-ös verseny zárótételében pedig a cigányzene motivumai fedezhetők fel. Érdekesség, hogy nagy művei szinte kivétel nélkül nyáron születtek, mert télen inkább karmesterként és zongoraművészként lépett fel. A komponista szemben állt az új zenei iskolával és a programzenével, tisztelte Beethovent, zenei felfogása konzervatív volt. Zenéjének alapja a melódia és a gazdag harmónia világ, tökéletesen ötvözte a romantikus kifejezést a klasszikus szerkezettel. Előadóként virtuóz zongorista volt, 1867 és 1891 között összesen 24 fellépése volt Budapesten. B-dur zongora versenyének ős bemutatója is a pesti Vigadóban volt 1881-ben, a szólót maga játszotta, a zenekart pedig Erkel Sándor vezényelte. Magyar vonatkozás az is, hogy a második és a harmadik szimfóniájának premierjén barátja Richter János vezényelt. Most hallgassanak meg két magyar táncot. Zongorán előadja Idil Biret.
Thank you.
A másik híres zeneszerző, akinek magyarországi kapcsolatairól szeretnék most néhány szót szólni, Hector Berlioz, francia romantikus zeneszerző, karmester, író, zenekritikus, 1803-ban született Párizsban, és ott is halt meg 1869-ben. Orvosi tanulmányait félbehagyva tért át a zeneszerzésre. Miután a Párizsi konzervatóriumban tanulva, több ízben pályázott sikertelenül a római díjra, 1828-ban megrendezte első nyilvános szerzői estét. 1830-ban a fantasztikus szimfónia befejezése után Szardanapál utolsó éjszakája című kantátájával végre elnyerte az áhított elismerést, és Rómába utazott, ahol azonban nem találta a helyét, és félbeszakítva az ösztöndély feltételőül szabott ott tartózkodást, visszatért a francia fővárosba. 1833-tól, mint zeneíró és kritikus működött. Egész élete során úgy érezte, hogy a párizsi közönség nem értékeli kellőképpen művészetét. Nem sikerült tanári állást szereznie a konzervatóriumban, és az operában sem alkalmazták karmesterként. Zűrös magánéletéből a belgiumi és a németországi hangversenykörutak jelentettek számára menekülést. Később Közép-Európába is eljutott, így többek között Pestre is. Berlioz utitáskájában a Rákóczi induló friss kéziratával 1845-ben Bécsből Pestre indult, hogy hangversenyeket adjon a Nemzeti Színházban. A muzsikusnak nem volt szerencséje. Bécs felől, ha semmi nem jön közbe, viszonylag kellemes dunai hajóúton érkezhetett volna. Utazása idején azonban a Dunát sűrű köd lepte el, így Berlioz nem tehetett mást, kocsira ült. Nem sok örömet élt a szárazföldi utazásban. Így ír saját maga róla. A Bécstől Pestig terjedő hatalmas síkság egész területén olyan ritkák a közönséges kavicsok, mint a smaragdok. A talaj itt valami finom porból áll, azt hinné az ember, hogy szitálták, és amikor az eső átnedvesíti, kátyúkat alkot. A lovak nagy erőfeszítése kell, hogy ezen átvonszolódjunk. Nem szárazföldi, hanem sárföldi útnak kellett volna mondanom. Elképzelheti, micsoda varázsa van az e fajta utazásnak. Berlioz arról minden esetre előre értesült, hogy a leigázott magyar nemzet milyen öntudatos, milyen lángoló és békétlen. Egy bécsi zenekedvelő figyelmeztette, ha tetszeni akar a magyaroknak, írjon darabot valamelyik nemzeti témájukra, el lesznek ragadtatva. A zeneszerző megfogadta a tanácsot, de a Rákóczi induló előadásának még számos akadálya volt. A Nemzeti Színház zenekara oly kicsiny, hogy szimfóniámmal kis hegedűs bandája semmiképpen sem birkózhatik meg. Másfelől viszont nem folyamodhattam a pesti német színház művészeihez. Ennek oka az a szabályzat, amelyből megértheti, milyen megható módon utasítanak el a magyarok mindent, ami Németországból ered. A Nemzeti Színház előadásain nem szerepelhet a német színház egyetlen művésze sem, akár énekes, akár kórista, akár hangszeres zenész az illető, bármennyire is szükség volna közreműködésére. Különös és vakmerő tilalom ez az osztrák császárságnak alávetett országban. Ez a különös és vakmerő tilalom joggal kelthetett meglepetést a romantikus művészben, hiszen említettük, nem volt pontos képe az elnyomásnak, Magyarország és a Habsburg császárság viszonyának útvesztőiről. Meglepődése mégis érzékeny szemre val, egy elnyomott, leigázott országban hogyan hozhatnak olyan hivatalos végzéseket, melyek, ha közvetve is, az elnyomók ellen irányulnak. Nos, ez az az elnyomás. Magyarországnak a birodalomban elfoglalt helye igen bonyolult és sokértelmű volt. Berlioz jól választott, amikor a Rákóczi indulót dolgozta föl. Azokat a legérzékenyebb húrokat pendítette meg a magyaroknál, amelyek a nemzeti önállóság vágyával kapcsolódtak össze. Az induló s a nyomában felbuzduló nemzeti öntudat olyan kívánságnak adott itt hangot, amit senkinek sem kellett kimondania, az önálló magyar állam alakulat iránti törekvésnek, annak a vágynak tehát, amely a középkorban még valóság volt. Semmit rólunk, nélkülünk, idézte föl az emberekben a zene ritmusa. De
de persze mást is fölidézett. Olyas van, aminek a békétlen nemzet öntudatában mindig is nagy szerepe volt, a történelmi vereségek, csapások, sérelmek hangulatát, a bukás tragikumát. Alig, hogy meghirdették Pesten az újhoni zenedarabot, vagyis a Rákóczi indulót, a nemzeti képzelőerő erjedni kezdett. Egymástól tudakolták, hogy vajon hogyan dolgoztam fel ezt a híres és mondhatni megszentelt témát, amely annyi év óta megdobogtatja a magyar szíveket, és megittasítja a szabadság és a dicsőség iránti lelkesedéssel. Ennek ellenére a hangverseny napján, amikor elérkezett az a pillanat, hogy ezt az ördöngös darabot eljátsszuk, bizonyos aggodalom szorította össze a torkomat. A közönség a váratlan bevezetésnél nyugodt és hallgatag maradt. De amikor egy hosszú crescendo folyamán visszatértek a téma fúgaformájú töredékei, és ezeket a nagy dob távoli ágyúdörgésre emlékeztető tompa hangjai szakították meg, a terem leírhatatlan lármával forrongani kezdett. És abban a pillanatban, amikor a zenekar nekiszabadult az örjöngő tusának, és nekiengedte oly soká visszafojtott fortissimóját, kiáltozás, hallatlan dobogás rázkódtatta meg a termet. E forrongó lelkek egybeolvadó szenvedélye olyan kitörésekben robbant ki, hogy megrémültem és borzongani kezdtem. Úgy éreztem, mint a hajam égnek állna, és a végzetes perctől kezdve búcsút kellett mondanom darabom záró részének, mert a zenekar vihara képtelen volt arra, hogy sikerrel küzdjön meg a fékezhetetlen szilajságú vulkán kitörésével. Így szól Berlioz beszámolója a Rákóczi induló pesti fogadtatásáról. Most hallgassák meg a Rákóczi indulót a Lengyel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar előadásában, vezénye Maciej Tomasiewicz. Thank you.
további jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Itt az amerikai féltekén tombol a tél, Magyarországon meg szinte tavaszias az időjárás. Kutatásaink szerint azonban az óhazában is előfordulhatnak ám nagy hidegek. Magyarországon az eddig valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet 1940. február 16-án jegyezték fel Görömbölytapolcán. A Miskolc melletti településen akkor mínusz 35 fokos hideg volt. A szervezett időjárás prognózis szolgálat Magyarországon 1888-ban alakult meg. A rendszeresen készülő időjárás előrejelzések 1889. július 16-tól megjelennek a fővárosi napilapokban is. Vidékre a postahivatalok távíróin keresztül érkeztek a jelentések a Trianon előtti Nagy Magyarország területére. A postafalán táblák voltak, amelyekre írásban előre elkészített frázisok és a hőmérsékletet jellemző számok kiakasztásával tették hozzáférhetővé az intézet prognózisait. Magyarországi viszonylatban extrém hidegről a meteorológusok akkor beszélnek, ha a minimum hőmérséklet mínusz 10 Celsius fok alá süllyed, illetve ha a napi közép hőmérséklet nem haladja meg a mínusz 5 fokot. A legtöbb extrém hideg nap hazánkban az északkeleti országrészben fordul elő, itt télen párás, ködös, zúzmarás, borult az idő. A hideg front mögött beáramló légtömeg hatására pedig itt erősebb a szél is. Rendkívül extrém hideg napok mínusz 20 fok alatti hőmérséklettel leginkább Somogy és Zala megye térségére jellemzőek, köszönhetően annak, hogy szélvédett helynek számítanak. A tartósan extrém hideg legalább 5 napon keresztül tart, és leginkább a Tiszántúlt jellemzi. Tartósan rendkívül extrém hideg kizárólag a nyírségben fordul elő. Mint említettük, a hazai rekord minimum hőmérséklet mínusz 35 Celsius, Miskolc Görömbölytapolca 1940. február 16. A legalacsonyabb napi középhőmérséklet mínusz 27,8 Celsius, Baja, 1942. január 24. A legalacsonyabb napi maximum hőmérséklet mínusz 23 Celsius, Kecskemét Miklóstelep 1942. január 24. Az ország leghidegebb helye minden kétséget kizáróan a Nógrád megyei Zabar. Az év 365 napjából 50-nek a hideg rekordját itt jegyzik. Hivatalosan is ez a leghidegebb hely Magyarországon, 2012. augusztus 28-án a nyári hideg csúcsot is ez a község döntötte meg, 1,7 fok volt. A falubeliek tanúsíthatják, Zabarban augusztus végén már itt az ősz. Mérőállomás csak 1999 óta van itt, biztos, hogy addig is volt hidegrekord, csak senki nem hitelesítette. Zabaron 8 hónapos a fűtési szezon. 2004-ben például május 24-én még mínusz 1,4 fok volt, szeptember 10-én pedig már fagyott. Miért éppen Zabar? Mert ez egy különös mikroklimájú hely. A hideg levegőnek nagyobb a fajsúlya a meleg levegőnél, így a hegyoldalakról mindig lefelé a völgyekbe áramlik. És Zabar az a hely, ahová lefolyik a hideg levegő, mint a Tátra, mind a Tátrából, mind az északi középhegységből, és ott meg is reked. Magyarán a Zabari völgy egy hatalmas hideg katlan. Kedves hallgatóink, zúzmarás barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Yeah. az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Február 22-én egy tavaszmáró mulatságra invitáljuk az ottawai Magyar Házba látogatókat. Az est folyamán első ízben köszönhetjük a színpadon Zónai Attila együttesét, akik Torontóból érkeznek. A vacsorával egybekötött táncos estre csak előzetes foglalások ellenében tudunk jegyet biztosítani. Részletes információért kérjük, keresse fel az ottawai Magyar Ház honlapját.
Szeretni bolondulásig, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való, valakit bolondulásig szeretni volna jó. Megint egy új kis dal a szerelemről, megint egy új kis dal, és megint erről. Ez a kis tolvaj dallam ide lopózik halkan, s elcseni még a csepp maradék nyugalmam. Szeretni bolondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való, valakit bolondulásig szeretni volna jó. Valakit bolondulásig szeretni, jaj de jó.
E hét pénteki napjára esett Szent Bálint ünnepe. Más néven Valentin vagy Valentinus a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje. Az angol száz szokás Magyarországon az angol elnevezés magyarosított formájú átvételével Valentin nap néven vált ismerté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket, vagy szerelmes üzenettel kedveskednek neki. A Valentin nap vallási eredete világszerte így Magyarországon is elhomályosult. A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint terni püspökéről elterjedt történet szerint II. Claudius császár idején kivégezték 269. február 14-én. De előtte Bálint a hite erejével a börtönőre vaklányának visszaadta a látását. Búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: a te Bálintod. Ez a bálintnapi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A katolikus lexikonok legalább 3 vagy 4 különböző bálintot tartanak nyilván, akik mindhárman mártírok voltak, és szinte ugyanakkor éltek, illetve a korai mártirológiák mindhármuk nevét február 14-éhez kötik. Az egyikük római pap volt, aki a 3. század második felében szenvedett mártírságot. A második Terni püspöke volt, aki szintén a harmadik század második felében szenvedett mártírhalált. A harmadik egy Észak-Afrikában meghalt mártír, akiről ezen kívül elég keveset tudni. Negyedik, az időszámításunk után 140 körül élt keresztény gondolkodó, 143-ban római püspök jelölt volt, és gondolkodása eléggé ellentétben állt a kor más keresztény gondolkodóival. Az ő munkáiban a testi szerelem nem volt annyira idegen és elképzelhetetlen, mint a kor más szentjeinek esetében. A Bálint nap körüli napokon az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett. Faunus ünnepe és a Lupercalia. Ezeket az ősi eredetű pásztor ünnepeket február 13-a és 15-e között tartották. Lupercalia tisztító szertartásokból és termékenységi rítusokból állt, hogy kiengeszteljék a farkas alakú, rossz indulatú Lupercus istent. Lupercus és Faunus isteneken kívül a Rómát alapító legendás testvérpár Romulus és Remus tiszteletére tartották meg. Lupercus papjai az ünnepség idején kecskebőrbe öltöztek, kecskéket áldoztak, és egy kecskebőrből készült szíjat vettek a kezükbe. Ezt az eszközt Februának nevezték, és mágikus erőt tulajdonítottak neki. Ezzel a szíjakkal ostorozták a fiatalokat, főleg a nőket, hogy termékenységet hozzon. Később a téli hónap is erről a varázs szíjról kapta a nevét. A néphit szerint a februárval megérintett, megáldott asszony termékeny lesz, és könnyen szüli meg gyermekét. A termékenység ünnepnek voltak kellemesebb részei is. Ezen a napon a fiatal leányok Juno templomába mentek, hogy ott egy szerelmi jóslatot kapjanak az igazi pár kiválasztásához. A Lupercalia és Szent Bálint ünnep között semmiféle kapcsolat nem mutatható ki. Szent Bálint személye is kétséges. Történészek szerint a későbbi verziók az életéről csak szimpla kitalációk vagy utólag megírt történetek lehetnek. Szent Bálint ünnepe először első Gelasius pápa idején 498 körül került február 14-ére. A történészek között abban azonban egyöntetű megállapodás van, hogy mindezt a Lupercalia ellensúlyozására rendelték el, illetve azért, hogy a két ünnep egybeolvasztásával az utóbbi átvegye a pogány szertartás szerepét.
Szívemben lopta a halk szavát, halálom kedves mosolyát, úgy érzem táncol a világ, s minden oly szép. Ő egy újabb álom tükret ám, a bánat borús hajnalán, amikor gondok törnek rám, s köröttem minden nagy sötét. Ő jelenti mindazt, ami jó, miatta születik a szó, örökös boldogság, hogy itt van én velem. Ő odal, mit suttognak a fák, a csend a meghitt éjszakák, számomra több, mint a világ, a mindenem. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő, csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen, szívem rá talál. Ő, a fény a dombok oldalán, az élet legszebb titka tán, az erős kézzel írott szó a pont után. Ő
szívemmel lopta mosolyát, s én le sem várom a szavát, mint lepülés elő, számomra nincsen más, csak ő. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen szívem rá talál. Ő a fény a dombok oldalán, az élet legszebb titkatán, az erős kézzel írott szó a pont után. Ő szívemmel lopta mosolyát, s én le sem várom a szavát, nélküle üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő.
Az angol száz területen e nap népszerűsége Geoffrey Chaucer angol költőnek a Madarak parlamentje című költeményére nyúlik vissza, amely 1383-ban feltehetően II. Richard király udvarában megtartott Valentin ünnepségekre készült. A költemény arról szól, hogy gyülekeznek a madarak éppen ezen a napon Triász, a természet istennője köré, hogy így mindegyikük egy társat találjon. A 15. század vége óta vannak Valentin párok Angliában, akik egymásnak kisebb ajándékokat vagy költeményeket küldenek. A virágok ajándékozásával való kapcsolat visszavezethető Samuel Pepys költő felesége Elizabeth Pepys-ra, aki 1667-ben férje szerelmes levelére egy virágcsokorral válaszolt. Az angol nemesi társaság körében ettől kezdődően a levél és a virágcsokor kapcsolata utánzás révén meghonosodott. Shakespeare Hamlet című drámájában említést tesz Szent Bálint napjáról a megőrült Ofélia énekében. Az angol kivándorlók magukkal vitték a Valentin napi szokásokat az Amerikai Egyesült Államokba. A II. Világháború alatt pedig az amerikai katonák terjesztették el ezt a szokást Európában, így Németországban is. 1950-ben Nürnbergben volt az első Valentin napi bál. Ekkor hivatalosan is bevezették a Valentin napot. Általánosan ismerté a virágtermesztők és az édességipar reklámjaival lett. Európában saját hagyományok alakultak ki. Itáliában a szerelmes párok többnyire hidakon vagy folyóknál, tavaknál találkoznak. Ezeken a helyeken a kerékpárok elhelyezésére szolgáló berendezések vannak, amelyekre egyszerűen csak magát a lakatot zárják rá, a pár tagjai egy-egy kulcsot a vízbe dobnak, és közben valamit kívánnak maguknak. Magyarországon Bolyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna, és a Bolj közelében fekvő Töttös Szent Erzsébet templomának mennyezetén pedig Szent Bálint freskója látható. Cikó település központjában régi kereszt áll, egyik oldalán Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, a másikon Szent Bálint látható. Az ország magyar lakói is számon tartották a szentet. A nyavajatörésre, epilepsziára hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett Bálint keresztet, vagy más néven Frász keresztet. A népi hagyomány szerint, ha Bálint napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy Bálint napon választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok. Voltak olyan területek, ahol e napon szokás volt a madarakat etetni. 1997. február 14-től ezen a napon adják át Budán a Balassi Bálint emlékkard elnevezősű irodalmi díjat. 2006 óta Bálint napi Balassi Fesztivál elnevezéssel szerte Európában irodalmi estekre kerül sor e naphoz kapcsolódóan. A fesztiválok programja kötetlen, egyetlen kötelező mozzanatuk, hogy a közönség előtt meg kell nevezni az adott Bálint napon kitüntetett magyar költőt és külföldi műfordítóját. Boros rendezvényeken pedig az ő egészségükre kell elsőként kocintani.
nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná, nincs még egy érintés, mi hangon folytaná, és úgy ringatna el, hogy könnyű álmod szór, olyan, mint te, nincs még egy tudom jó. Jártam a sziklás hegyeken, jártam can't erase.
start up so many nights like this. Let's take a lover's vow and